Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádozást mindenkinek, péntek van, fintech világa, itt van Szupán Márton a PIK-től. 297. adás, ugye? Azt mondtad, igen, igen, szépen haladunk. 5 fintech cég, amely nagyot mehet 2022-ben. Profécia, jóslás vagy józan becslés?
Hát én tovább mennék, azt gondolnám, hogy a száraz tények. Igen, 5 olyan fintech céget szedtünk össze, akikről egyébként lehetett hallani a fintech.hu folyamatosan. Én azt gondolom, hogy gyorsan leellenőrzöm, hogy igazat mondok-e. Igazat mondok, mind az ötről írtunk az elmúlt években. Sőt, az első, akivel kezdeni fogunk, róla írtunk egyébként a Fintech Sparks-ban is, amiről a múlt heti adásunk szólt. Most is jelezném mindenkinek, hogy aki esetleg még nem tette meg, az...
Nem tette magáével
nem tette ezt a lehetőséget. Az töltse le a Fintech Sparks-ot, és nagyon sok szeretettel várunk bármiféle ötletet, visszajelzést, véleményt. És akkor csapjunk is bele, a Manilion az első cég. Róluk egyébként az a neobankok körében is folyamatosan írunk, hogy egy amerikai neobankról van szó, aki talán az akvizíciók top felvásárlások között szerepelt egyébként a Fintech Sparks-ban, sőt, szerepelt a legnagyobb tőkebevonások között is, tehát két fejezetben is megérdemelte a top 10-es helyezést.
Ott egymás után, mert két adásban beszélgettünk ezekről, és akkor szóba is került, hogy azt hiszem, évvégén, így van.
Évvégén is beszéltünk róla, igen, úgyhogy mostanában jó sokat emlegettük.
Jó a sajtójuk.
Jó a sajtójuk, igen, de nem fizettek nekünk érte, úgyhogy pedig ennyi pénzből, amit bevontak.
440 millió dollár,
és vásároltak egy beágyazott pénzügyi piacteret, ami egy elég komoly összeg. Milliárd dollár körüli tőkebevonással kerültek be a top 10-be, tehát a tavalyi évnek nem, hogy a top listán, de gyakorlatilag tényleg a legnagyobbak között voltak ott. Ami az elmúlt időben itt tolt nagyon a szekerüket a tőkebevonás és a nagy értékeltség mellett, az ahogy mondtam, az, hogy elkezdtek akvizíciókkal terjeszkedni. Tőzsdén is vannak egyébként, 1 milliárd dollár körüli piaci kapitalizációval cégértéke, ami egyébként nem mondható kifejezetten nagynak, csak hogyha azt veszük, akkor több magyar milliárdosnak is van ennél nagyobb vagyona. Szőröstül, bőröstül be tudnák kebelezni a Manilion-t. A kérdés, hogy hagyná-e magát az oroszlán. Nagyobb értékeltséggel mentek egyébként ennél tőzsdére. Alapvetően erről írtunk is egyébként egy jó kis elemzést már az idei évben, hogy mi állhat a fintech cégeknek a relatív gyenge teljesítménye előtt, illetve szintén a Fintech Sparks-ban is fejtegettük ezt. Általános piaci tendenciát látunk. Mögött egyébként azt látjuk, hogy ha megnézzük az egyes nemzet gazdaságokat, akkor elkezdték elzárni a pénzcsapokat, az ingyen pénzeket, a gazdaságélénkítő programokat. Ez egy általános lefelé tendáláshoz. Persze van egy-két kivétel, akik folyamatosan nem bírják ki és történelmi csúcsokat döntenek. Mindegy is ez a lényeg, hogy Manilion 1 milliárd dollár körüli piaci kapitalizációval van most tőzsdén, és ilyen felvásárlásokat hajt végre, ami 440 millió.
Tehát egy nagyon trendi, szexi neobank, ami szuper apposodás folyamatában van, és ahogy írtátok, az ideális célközönséget találja meg, és akkor már nem is keresi. Azt meg lehet mondani, hogy mondjuk mennyiben különbözik az amerikai ideális célközönség az európaitól?
Nem igazán különbözik, azt látjuk egyébként, hogy Amerikában kezdenek nagyon komoly, az európainál talán komolyabb piaci részesedést kihasítani a bankoknak a piacáról, a fintechek, ezek az új jövővények, a neobankok, és lőnek igazából mindenkire. Azért a Manilionról is azt lehet látni, és ezekkel a felvásárlásokkal is azt támasztja alá tulajdonképpen, hogy azért itt a egyetemről kiesett, friss diplomás, már kereső, kicsit jobban szituált fiatalokkal kezdenek, és aztán erre lehet szépen építkezni, ebből lehet menni akár lefelé egyébként, diákhitelszolgáltatással.
Meg a szülők felé is.
Az a gyereken keresztül elérjük a szülőt, ez a 18 év alatti korosztályban van, ahol egyháztartásban élnek, a szülőnek kontrollt kell gyakorolni a gyerekek ántja fölött, stb. Mi itt azt látjuk inkább, hogy organikusan nyitják az ollót, mennek lefelé akár diákhitellel kapcsolatos szolgáltatásokkal, ahogy mondtam, fölfelé pedig azzal, hogy egész egyszerűen elkezd terjedni, és szájról szájra, meg nyilván nagy marketing kampányokkal is terjed a brandnek a, vagyis inkább azt mondom, hogy a szolgáltatásban rejlő lehetőségek az adott brandek alatt. Egyre elfogadottabbá válik az, hogy digitálisan bankoljunk, ne kelljen bankfiókba menni, és ez erre építhető további extra lehetőségek. És bőven elérik már ilyen ügyfélszámmal, meg ilyen értékeltséggel rendelkező neobankok a 40-es, 50-es korosztályt is.
Jó, csak az egy jó átkötés is, ugye akkor a zöldek felé. Mert ugye ez az egész zöld cucc, az ugyanebből a generációból indul el, azt gondolom.
Abszolút, sőt itt azt mondom, hogy lehet, hogy az átlag életkor az még alacsonyabb.
Még lejjebb van. Igen.
Még lejjebb is van. Bár azt is lehet látni egyébként, hogy nem tudom, te mennyire figyeled ezt, de az, hogy ESG fenntarthatóság az elmúlt egy évben olyan robbanáson ment keresztül, hogy gyakorlatilag ma már mindenki ezzel akar foglalkozni, amíg hiszem mi másfél évvel ezelőtt beszéltünk arról, hogy széndioxid mérés tranzakció alapon. Furán fogadta ezt a piac is egyébként. Megpróbáltunk másfél évvel ezelőtt erre gründolni egy spin-offot, aztán nem is igazán álltunk bele egyébként, mert volt, vagy van egyéb dolgunk is, hál' Istennek, meg egyéb projektjeink, de ilyen nem igazán ment olajozottan az ezzel kapcsolatos kommunikáció, aztán most néhány héttel, vagy egy-két hónappal ezelőtt például egy ilyen, hogy Granit Bank, vagy egy Sberbank bevezette a széndioxid mérést tranzakció alapon a Mastercard-nek a megoldásával, de ugye a fintech világa zöld pénzügyi percekben volt egy jó kis beszélgetésünk a Granit Banknak a képviselőjével, és hát a második cég, aminek az idei évben nagy meretet jósolunk, az egy Sugi nevű londoni cég, ez nem a tranzakcionális bankolás oldaláról fogja meg, tehát nem a pénzforgalom és a számlavezetés oldaláról fogja meg ezt az egész fenntarthatóság és ESG témát, hanem a befektetések oldaláról. Egy nagyon izgalmas fogalmat hozott be erre a piacra. Itt a fenntarthatóság piacán az a szép egyébként, ami részben a fintekre is igaz, de mondjuk 5-10 éve sokkal inkább igaz volt, hogy annyira új a terület, hogy gyönyörű új kifejezéseket lehet gyártani. Sugi azt mondja, hogy megmondja a befektetési portfóliódnak a hőmérsékletét. Most ebből így hirtelen nézel, és nem, te sem tudod, hogy mit jelent, de legalább jól esik. Mi is ilyen értetlenül.
De ez nagyon jó, persze, mert de a felmelegedéshez képest.
Na látod, tehát, hogy
jutalmat
mondanak, igen, be kéne vezetnünk, tudod, ilyen, mint az amerikai podcastokban. valami ilyen hangeffekteket hozhatnánk ilyenkor. Gyakorlatilag ennyit csinál, megmondja azt, hogy te a párizsi klímaegyezményben foglaltakhoz képest pozitív vagy negatív irányba. Nem is az, hogy hol, tehát az pozitív vagy negatív irányba befolyásolod a te befektetési portfólióddal.
Tehát a 2030-as, 50-es cél, dátum vagy cél irányzatot azt segítem, támogatom, vagy pedig visszahúzom a szekeret.
Így van, tesz ajánlásokat, benne vannak olyan automatizmusok, hogy fölismeri mesterség és intelligencia, hogy te milyen típusú befektető vagy, tehát hogyha például sok olajvállalat van a portfóliódban, akkor felismeri azt, hogy te az energetikába szívesen fektetsz, de egyébként piros lesz a portfóliódnak a színe, mert rontod, és elkezd javasolni alternatív energiával foglalkozó.
De abban a körben
így van.
Csak zöldít kifelé.
Így van, az... tehát nem csak megmondja, hogy te jó vagy rossz vagy, hanem segít jobbnak lenni.
Leterelni a rossz útra.
Így van, ugyanaz egyébként, az egész logika ugyanaz, mint az előbb emlegetett tranzakció alapú széndioxid kibocsátás mérés. Megmondja neked, hogy az ott étteremben, hogyha beixeled, hogy te vörös húst tettél, akkor tesz javaslatot, hogy figyelj, legközelebb egy ilyen csirkét, vagy ne egy ilyen húst, és akkor ennyivel.
De nem egybe a tofura küld rá, hanem.
Így van.
Jó, ez volt a zöld kör, és akkor egy másik forró téma, ugye? Itt a migránsokat célozó digitális bank. Erről is beszéltünk már, erről az egész
kérdésünk. Talán a műsorban a Majority nevű cégről nem beszéltünk, de beszéltünk más témáról mindenképpen, és beszéltünk más hasonló profillal rendelkező cégről, amerikai, kifejezetten amerikai neobankról. Hát igen, ez is jelzi, hogy ott ez egy akut kérdés, vagy probléma, vagy valahogy a kettő között.
Egy terület, egy célpiac, amivel foglalkozni kell.
És ebből a fintech
kell.
Csinált egy területet és egy célpiacot, így ahogy mondod. És ugye ennek a körnek, tehát az Amerikába bevándorló munkavállalóknak, migránsoknak, teljesen más igényeik vannak adott esetben. Amíg egy átlag, mondjuk azt, hogy amerikai, de akár átlag európai család nem küld, de maradjunk Amerikán, egy átlag amerikai család nem küldözget mondjuk Mexikóba pénzt, hogyha igen, akkor az meglehetősen gyanús kezd lenni.
hogyha van ellenérték is.
Így van, hogy ez hol érkezik az ellenérték, vagy mi is milyen formában. Pontosan, milyen formában. Addig itt például ez egy teljesen normális dolog. Emiatt például egy Melillion, csak hogy kontextusban helyeződjünk a mai többi versenyzővel kapcsolatban is, nem dolgoz ki mondjuk az Egyesült Államokon kifelé, vagy Egyesült Államok határain átívelő utalásokra megoldást. Még egy majority-nek ez például egy alapja. Még a Manillion-szerű átlag amerikai polgároknak szóló neobankok nem azzal robbannak be a köztudatba, hogy payday loan-t adnak, tehát hozzáférést adnak bármikor a már ledolgozott munkanapjaithoz, addig egy majority-szerű migránsoknak szóló szolgáltatás kifejezetten arra megy rá, hogy tudj külföldre utalni, olcsón, gyorsan, egyszerűen.
Akár a mai béredet fel tud venni,
és akár csak fel tud venni a mai béredet, és ne kelljen a munkáltatóddal.
Más kör, más igények.
Így van, abszolút. Úgyhogy nagyon, nagyon izgalmas terület, nagyon izgalmas célcsoport.
Nigériai, kubai bevándorlók.
Hét különböző
lakosokat szolgálnak. Igen. Az egy nagy kérdés, hogy ebben mennyit fektetnek be a befektetők, nem? Meg hogy ez mennyire népszerű.
Hát nézd, itt volt egy Series A tőkebevonási körük, tehát ilyen magvető kör utáni körben sikerült bevonniuk 27 millió dollárt, ez nem kiugró.
Igen, sőt, ezért mondom, ez pont egy nullával kevesebb, mint amit itt szoktál emlegetni.
Így van, azok azért nem Series A körök, tehát hogyha visszamegyünk az időben és megnézzük ezeket az első valódi köreit a nagyoknak, akkor ott is látunk ilyeneket, de hozzáteszem, hogy látunk azért ennél lényegesen nagyobb, akár egyébként néha-néha elvétve Series A körben egy nullával nagyobbakat is ennél. Még ez azért ritka, meg ott nagyon komoly okok kellene, hogy meghúzódjanak a háttérben. Valóban be van árazva az, hogy ez egy nis piacra lő, és valószínűleg ebből nem feltétlenül lesz Revolut.
De nem is noha, lesz annyi versenytársa.
Így van. Noha egyébként lehetne, csak itt valószínűleg a márka pozícionálás miatt nagyon nehéz lesz nyitni. Ez tehát még egy Revolut azt mondta magára, hogy van egy darab kártyám, amin kedvezményesen tudsz devizát váltani, mondta ezt 7-8 évvel ezelőtt. Arra könnyebb fölépítkezni, hogy na nekem már van kriptóm is, meg ez, meg az. Nehéz falat azt mondani, hogy jó, én vagyok a migránsok bankja, és akkor 5 év múlva azt mondani, hogy eddig a migránsok bankja voltam, de most már jöhet bárki a déli államokból is, valószínűleg nem fog. Tehát, hogy ez egy ilyen marketing és kommunikációs pozícionális kérdés.
Jól mondtam ezt az 1-0-át, mert a következő is egy fintech, vagy az 5 fintechről beszélgettünk, ami nagyon-nagyon mehet 2022-ben. Ez most izraeli vagy amerikai? Ezt nem olvastam, de 300 milliós tőke bevonása volt a Rapidnak.
Rapid ez egy amerikai vállalat, illetve áteveztek már Nagy-Britanniában is, amerikai bejegyzésű. Nagy-Britanniában is viszonylag erősek, tehát itt látszik már a kontinenseken átívelő terjeszkedés. Gyakorlatilag egy payment network, ez egy B2B szolgáltató, tehát ezt nem tudjuk olyan módon a bőrünkön érezni, mint egy akár bármelyiket az előzők közül. Egy olyan payment network, gyakorlatilag nagyon, nagyon egyszerűen a Wise-hoz tudnám, TransferWise-hoz tudnám hasonlítani, és most ezzel nem mennék bele újra, mert azt 6,5 éve magyaráztuk, úgyhogy aki szeretné, keresse vissza azt az adást. Gyakorlatilag egy óriási számú bankszámla rendszert kapcsol össze nagyon modern módon technológiailag, és gyakorlatilag kiszolgálja az inkumbens bankokat, akiknek problémát okoz akár a likviditás menedzsment, akár a nemzetközi utalásoknak a hatékony és olcsó lebonyolítása, és ilyen módon gyakorlatilag az a nagyon egyszerű értékajánlata, hogy az inkumbens bankok Wise gyilkos vagy Wise konkurens értékajánlattal tudnak a piacra lépni.
Jó, és van még egy, C66, igen, vagy 66, vagy hogy akarod.
Mondjuk
jó.
C66-nak.
És ők brazilok, és nem a Nubank. Ugye, mert mindig a Nubank van, sokszor van, szerepel, ő meg a nagy ellenlábas Brazíliában.
Így van, azt gondoljuk itt, egy kicsit az a hatás is benne van ebben. Egyrészt az, hogy egy nagyszerű szolgáltatóról van szó, és nagyon komolyan alányúltak. Ugye a JP Morgan vásárolt a tavalyi évben 40%-ot, illetve emelt tőkét, és ezen 40% tulajdonrészt szerzett a vállalatban. Alapvetően egyébként nagyon impozánsak a számai emellett is. Ez önmagában egy impozáns szám, hogy egy JP Morgan a világ legnagyobb bankja 40%-os tulajdonos. Úgy én nem tudom, hogy vannak vele itt Brazíliában, én nem igazán aggódnék azon, hogy mindig lesz forrás, és mindig lesz hova hazamenni. De ami még nagyon izgalmas, két mutató, az egyik, hogy kevesebb mint 3 éve indultak, és több mint 7 millió ügyfelük van. Tehát brutális.
Ez nagy részt olyanok, akik eddig nem bankoltak sehol. Tehát van, ők az első
Ugye Nubanknak is az előre törése az azért ilyen hihetetlen ütemű, mert Dél-Amerikában borzasztóan magas bankolatlanoknak az aránya. Nagyon-nagyon sok unbanked.
És egyszer oda betud tenni a lábadat, onnan azt a hatalmas tömegeket tudsz felszívni.
Így van, és itt is a C66-nál is egyébként egy nagyon-nagyon egyszerű szolgáltatás, gyakorlatilag egy Nubank-szerű szolgáltatás palettáról van szó. Amiért azt gondoljuk, hogy ez nagyon nagyot fog menni, az egy kicsit az a hatás is benne van. Benne van az, hogy egyébként, ahol egy nagynak van hely, ott van hely több kicsinek. Nyilván azt gondoljuk, hogy a Nubanknak a sötét lila színe, vagy nem tudom, májva színe nem fog tetszeni mindenkinek, és akkor azok meg választják inkább a C66-ot. A nagyon hasonló hatás miatt gondoljuk elsősorban azt, hogy óriásit fog robbanni idén, az pedig az, hogy a tavalyi éve annyira brutálisan erős volt a Nubanknak, hogy elég csak azt mondani, hasonló a helyzet, mint mondjuk az elektromos autóknak a piacán. Hogyha megnéz az elektromos autók részvényeit, megtépik a Teslát, mert jó számokat ad ki, akkor húzzák utána az egész szektort, akkor is, hogyha nincsen semmiféle hír.
Meg chip sincs.
Meg chip sincsen, meg egyébként még autójuk sincsen a piacon, stb. Azért, mert van valami nagyon erős játékos a szektorban.
Pillangó
hatás. Az húzza maga utána a többit, tehát itt a C66-nál ez is egy erős hatás, de egyébként egy nagyon jó palettával rendelkező szolgáltatóról beszélünk. És ami az egész témához még hozzá kapcsolódik, sokszor emlegettem itt a Sparks-ot. Én javaslom, hogy figyeljék a hallgatók, akiket ez a téma, az öt idén nagyot menő, vagy azt véljük, hogy idén majd nagyot menni fogó szolgáltató témájában elmerülnének. Fogunk jönni ezzel kapcsolatban még részletekkel és írásos anyaggal is.
Erről biztosíthatjuk a hallgatókat, mert hogy jövő héten insurtech, ugye? Ezt a szektort figyeljük majd. Figyelő tekintetünket 2022-re vetjük majd Szupán Mártonnal a PIK-től, fintech világa, tehát jövő hét pénteken az érdekességek, az információk, a gyűjtések a fintech.hu-n.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.